Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk!
Vendégem, pszichológus, irodalomterapeuta. Na ez nem egy szójáték is, egy olyan, amit nehezen lehet kiejteni egy ilyen műsorban, hanem ez az a fő témája a mai beszélgetésén. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm.
És most még igen, aztán majd egy óra múlva megmondod, hogy mennyire köszönöd. Épp arról kezdtünk el beszélgetni, és azt mondtam, hogy inkább megnyomom a gombot is, hogy menjen a... Hogy mennyire vannak az embernek prekoncepciói, mondjuk én nekem az irodalomterápiával, és én bevallottam, ha szégyen, ha nem, hogy én úgy jöttem, hogy nem vettem meg a könyvet a boltban, hanem maga a téma és annak az ajánlója felkelt az érdeklődésem, hogy bár hallottunk erről, de milyen jó. Ugyanis én egy nagyon rajongó olvasó vagyok, tehát rengeteget olvasok, és majd el is mondom, hogy mi az, amit hiányolok már is ebből a területről, azt elmondod. Egy picit, hogyha ezt össze lehet foglalni. Így 47 millió módjára elmondanád, hogy mi az az irodalom terápia, mert biztos még soha nem kérdezte tőled senki. Akkor
soha.
Nagyszerű.
Igen, hát nagyon röviden vagy egyszerűen megfogalmazva. Nyilván egy könyvet is írtam már róla, de hogy egy mondatos összefoglalóként az irodalomterápia, vagy más néven a biblioterápia, az irodalmi szövegek segítő alkalmazását jelenti, valamilyen beszélgető folyamatot, amiben egy szöveget aktívan bevonunk projektív vagy közvetítő felületként, és az alapján beszélgetünk annak érdekében, hogy a velem szemben ülőnek, mondjuk az én kliensemnek, az valahogy segítse az ő önismeretét, az elakadásait, a bármilyen mentális fejlődését.
Ezt a terápiának nevezzük, tehát nyilván alapvetően nem egy könyvolvasó klubról beszélgetni, mert nyilván akkor az egy másik dolog lenne, igen, hanem segítse az ő elakadásait egy jobb irányba vinni, hogyha érte, vagy megszüntetni.
Igen.
Jól értem, hogy ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, tehát egy narratív, tehát ad egy közös témát, amiről lehet beszélni, mert nem feltétlenül arról beszél, hogy neki éppen mi a baja, és lehet, hogy azért ez nem is van egyszerű, meg nem is biztos, hogy tudja ezeket. Tehát nekem mindig van egy olyan problémám, hogy vajon mennyire tudjuk, hogy mi a jó nekünk, mi az, ami fontos nekünk, vagy mennyire hisszük, hogy ez jó nekünk, de egyébként a cselekedeteink még nem feltétlenül ezt mutatják. Az olvasás, vagy az irodalom behozása ennek kicsit a letisztázásában segít, hogy te is jobban megértsd, hogy vele mi van, tükröt tudjál tartani, vagy rossz felé kapizsgálok ezzel kapcsolatban?
Abszolút jó felé, tehát igen, tehát az irodalomterapeuta, amikor szöveget választ, akkor azért azt megalapozott szempontok alapján teszi, meg hogy van valamilyen elképzelés, hogy milyen célzattal viszi be, viszont ez nem mindig egyezik azzal, amit mondjuk a csoporttagok, vagy az egyéni kliens.
Igen,
is
mert ez nagy különbség, hogy van egyéni, meg van, hogy csoportos. Ez egy jelentős különbség lehet ám a kettő között, vagy azért nem mondhatni?
Vannak különbségek is, meg hasonlóságok is, majd így még az előző mondatot gyorsan befejezem, amíg a fejemben van. Sőt, már lehet, hogy félig nincs is. De hogy igen, az ragadott meg, amit mondtál, hogy lehet olyan, hogy a szöveg hozza a témát, és akkor arról kezdünk el beszélgetni. És tényleg valóban ez kiinduló pontként is szolgálhat. Tehát nem kell kifejezetten annak a sorrendnek érvényesülnie, hogy van egy problémám, hozok rá szöveget, és akkor a kettőt nagyon szépen összeillesztve megbeszélgetjük a dolgokat, hanem lehet az is, főleg mondjuk egy csoportban, hogy bedobunk a közösbe egy szöveget, az úgy már is hoz egy közös pontot az ott ülők közé, és akkor arról a témáról kezdünk el beszélgetni. Ki honnan közelít hozzá, milyen tapasztalata van róla, ezeket vessük össze, és akkor már kialakul egy
diskurzus. Ebben már több van, most én ne felejtsem el, szóval, hogyha többen beszélgettek, ugye van egy cselekménysorozat, mondjuk egy történet, oké? Okay? Tehát tök mindegy, most ilyen szempontból melyik, akinek a története. Ha azt egymást is hallják, hogy hogyan értelmezik az ezenfajta érzékenyítés arra, hogy jé, nekem észre se vettem ezt a dolgot, ő meg, tehát hogy mennyire féleképp lehet megközelíteni ugyanazt az egy történetet,
igen,
mert azért az egyéniben nyilván az egy másik, ott ketten vagytok, aki,
igen,
te nem hozod a saját értelmezésed feltétlenül módon. Tehát nem ez a lényeg, nem rólad szól, nem az ügyfeledről. A csoportban pedig pont ez a sokszínűség be tud jönni, hogyha jól értem.
Igen, igen, abszolút. Tehát a csoportnak ez egy nagy előnye, hogy... Sőt, a szövegnek egy nagy előnye, hogy ugye egy a miénktől eltérő nézőpontot is megismerhetünk, de hogy egy csoport ezt nagyon meg tudja sokszorozni, hogyha ott ül még 6 ember, akkor hirtelen kaphatunk még 6 nézőpontot. Egyéniben valóban ez azért sokkal jobban le van redukálva arra, hogy ott ül a szakember, ott ül a kliens, és köztük van a szöveg, és igen, a szakember segíti, de hogy a saját nézőpontját nem fogja beadni a közösbe.
Igen, de az... Tehát az önreflexióra, amit annak a feldolgozására viszont az egyéniben jobban van lehetőség, mert ugye igen. Itt azért már csak az idő tekintetében, és ha 6-an, 8-an, 10-en vannak ott, még végighallgatjátok, hogy kit gondol, és arról már nem is beszéltünk, csak hogy bonyolítsuk, kedves hallgatóinkat, teljesen összezavarjuk, hogy milyen sorrendben mondják el, és ami eszébe jut, már felülíródik azáltal, hogy 5-en előtte elmondtak valamit. Tehát igen. Van egy ilyen folyamat, ami egyébként már izgalmasan hangzik.
Nagyon, és tényleg egy csoport működése az nagyon, nagyon sokrétű, és nagyon sok olyan dinamika mozog benne, ami nagyon megnehezíti mondjuk tényleg a szakember dolgát is, meg a résztvevők dolgát is, de hogy mindehez meg annyi többletet is ad, hogy nagyon megéri, szerintem.
Nyitott kapukat döggesz nyilván ez a dolga, mert iszonyatosan izgalmasnak tartom. És már bocsánat, a szabatos megfogalmazás egy kicsit egyszerűsíti tehát nem indítunk ugye egy ilyen ülést, hogy mi újság veled, mi történt, hanem adunk témát neki kicsit a beszélgetésnek, és amiről elkezd beszélgetni, mert mondjuk abból indulunk ki, hogy én vagyok az ügyfél, kaptam egy szöveget tőled, vagy én hoztam, honnan indulunk, vagy ez is.
Is, a bevettebb dolog, vagy hát főleg a csoportokban, vagy kicsit... magyarázatként, hogy itthon amúgy alapvetően, amikor irodalomterápiáról beszélünk, akkor a csoportos formáról beszélünk. Az itthon elérhető és megtanulható módszerek a csoportokra vannak kidolgozva. Arról azt tanítják meg, és igazából arra is adnak jogosultságot. Tehát, hogyha valaki egyéni irodalomterápiát vezet, az a további végzettségeitől függ, hogy éppen jogosult. Például, vagy coach, vagy nem is tudom, most nyilván nem tudnám az összesét felsorolni, de hogy megvan az, hogy alapvetően aki irodalomterapeuta oklevelet kap, az elvileg én úgy tudom, hogy csoportos formában tarthat ilyet. És akkor igen, a csoportosnál az a bevettebb, hogy a szakember visz az adott ülésre szöveget. Az egyéniben én azért azt tapasztalom, hogy itt sokkal több tér van a játékra olyan szempontból, hogy akkor adhatom azt, hogy a feladatnak, hogy a jövő alkalomra te hoz valamit. Csoportnál ez azért az egyensúly megtartása érdekében ez bátor feladat kiadni egy csoporttagnak, hogy ő hozzon szöveget, hogy nehogy nagyon elvigye az ő irányába. Ott jobban kell a csoportvezetőnek az összefogó megtartó ereje, szerintem. Az egyénikben én szoktam váltogatni, és ott nagyon beszédes tud lenni az is, hogy nem én magas lóról ülve, mert én vagyok az irodalomterapeuta, hozok egy szöveget, olvasd el, és jövő héten már nem kell jönnöd hozzám, mert jól vagy típusban tálalom a dolgot, hanem azt mondom, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ő mivel találkozott, mi érintette meg, mi az a szöveg, amit behozna ide, és 50 percig beszélne nekem róla.
És ugye itt az író, aki igazából érzelmeket ébreszt, vagy... emlékeket, vagy jövőbeli képeket, valamit ugye megtörténik benne, és előhozza neked az ügyféle, és erről beszélget, és akkor miért pont? Tehát, hogy mit látunk meg? Tehát most mondok ott direkt egy másik területet, egy festményben a pirosokat, az alakot, stb. Az besél már neked információt, ad arról, hogy ő, neki mi a fontos. Például a történetben milyen ügyes volt a Lajos, mert elérte a céljait is. Nagyon harcos volt, vagy az, hogy milyen gyengéd volt a feleségével, ugyanaz a szereplő, és hogy melyiket emelik ki ezekből, ez az, ami információval szolgál, mondjuk nagyon egyszerűsítve számodra, vagy nem feltétlenül így van?
Többek között igen. Ebben a módszerben tök fontos, hogy nincsen egy jó megoldás, nincs egy konkrét tanulság, amit le akarunk vonni a szövegből, és addig nem megyünk haza, amíg a kliensnek se esik le.
Addig nem megyünk haza. Hopp, lejárt az idő.
Majd visszatérünk rá. Tehát, hogy bárhonnan ragadja meg, bármi az ő számára az üzenet az adott szövegből, annak itt helye van, azt elfogadjuk, azon kezdünk tovább dolgozni. És ez ugye nagyon sokszor, vagy nagyon sokszor ebbe azt is bele kell számítani, hogy ez lehet, hogy nem egyezik azzal, amilyen céllal én felkészültem adott ülésre, és hoztam azt a szöveget. És volt több ilyen, hogy én otthon kiválasztottam egy szöveget, meg voltak a szempontrendszereim, az elmúlt 2 hónapunk munkája, amire alapozva gondoltam, hogy ez jó lesz. Majd felolvastam a szöveget, és egészen másról kezdett el beszélni. És akkor ilyenkor nekem kell nagyon ott lennem a pillanatban, és azt mondani, hogy oké, még nem dobjuk ki azt, amit én hoztam, mert hogy beemelni be lehet ezeket a szempontokat, de most itt van ő, és ő elindult valamerre, és akkor figyeljek arra, és menjek vele, és...
Ő irányít végül, nem úgy irányít, hanem ő vezeti, tehát az egy kicsit az ember kiismerhetetlenségére is utalsz.
Igen, igen.
Meg arra, hogy neked viszont azért rugalmasnak kell lenni.
Igen,
nehéz ez a... Már 2 hónap tudok-e valamit róla, de mégis mást indított el.
Így van, igen.
Ez egyfajta egyébként picit tudatosítás, racionalizási folyamat, mert érzések, valami megfoghatatlan, szoktam azt mondani, hogy ha márai lennék, jobban tudnék megfogalmazni dolgokat, de nem, nincs, a máraiságom elég alacsony pontszámot ér el, hogy így mondjam, és sok más szerzőt is mondhatnék, de ők valahogy annyira tudtak szép irodalom, és ők, ez egy nagyon hosszú lista,
igen,
úgy tudtak megfogalmazni dolgokat, amelyeket, na, pont így érzem én, és csak nem tudom ezt így elmondani. Tehát ezek is, amiket segítségül hívtak egy ilyen folyamatban?
Igen, igen, tehát a szép irodalomnak ez egy nagyon nagy előnye, mert hogy csupa olyan témáról beszélünk általa, amiről nélküle is tudnánk, de hogy akkor mégis miért tesszük, és tényleg ezért, mert hogy szerintem mindannyiunknak van ilyen élménye, hogy ez a rácsodálkozás, hogy Úristen, ez van bennem már nem tudom mióta, és itt 2 mondattal mennyire pontosan és tisztán megfogalmazták. Tehát, hogy ad egy egészen más szókincstárat is, eszköztárat.
Olvasás is, igen.
Igen, igen, igen. És mint hogyha egy új nyelv lenne valamilyen szinten, amit a hétköznapokban nem használunk, és ezért tényleg segíthet egy csomó olyan dolgot, nem tudom, egyáltalán kimondani, vagy nevén nevezni, amit mondjuk én saját magamtól nem tudtam.
A szép irodalom szót használtad. Könyvek nem csak szép irodalmi könyvek vannak, hanem nem tudom, festői galériák kiállítása, ami szintén nagy élményt okoztat az ember, hogy megnézi a Louvre összes festményét egy, nem tudom, egy gyönyörű könyvben. Vannak ugye, hát azért a fiction, ugye, valamintúl a non-fiction rész, amely nekem például rengeteg aha élményt ad. Tehát, hogyha olvasok is, azért ezek már inkább szakkönyvek, és tudom, hogy nem tág körben íródnak, most menjünk tovább a pszichológia vonalán, mert nyilván, ha te is egy textbooknak írtad a könyvet, az valószínűleg nem ugyanez lehet, a te célközösséged is elég tág, úgy érzem, úgy gondolom, vagy legalábbis javítsák ki, hogy az is értse, aki nem pszichológus, fogalmazok egyszerűen.
Igen, igen, igen.
Mi a helyzet a non-fiction-nel, tehát azok a szakmai ismeretterjesztő, ennek egy része önsegítőkönyvek, amelyek ezek nem lehetnek ilyenfajta alapok? Tehát amikre behozza egy ilyen munkába?
Fontos a kérdés, amit mondasz, meg hogy gyakorlatilag szerintem valahogy egyszerűbben fogalmazva arról van szó, hogy akkor milyen szövegeket használ egy irodalomterapeuta.
Hát irodalomszót használunk is,
igen.
És a biblioterapia könyvekről szól,
igen.
Tehát a könyv meg többféle lehet, hogy miért csak az irodalom, és itt nyilván irodalom az időzőjelben csak, de azért valamiért ez ami szó ott szerepel.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy csak irodalom, és inkább biblió, mert hogy mi meg a szakmán belül mindig azt mondjuk, hogy nem csak biblió, hanem irodalom.
Tehát hogy
mi...
a könyv szűkít.
Igen,
hát, nyilván szűkít maga, mert azért, ha a könyvet mint formának tekintjük,
igen.
Akkor szűkít. Online
igen.
Térben nem könyvet olvasunk, hanem blogokat
igen.
Olvashatunk, híreket inkább ne olvasunk, de az én személyes véleményem. De ilyen szempontból teljesen egyetértek veled.
Igen, és valóban én is az előbb ugye a szép irodalom szót mondtam, meg az irodalmat használom. Azért szoktuk ezt a könyvek meg a biblió helyett, mert hogy ez tágabb, ebbe többféle szöveg beletartozik. Van, aki még ezt is szeretné tágítani, és azt mondja, hogy szövegterápia. Ez azért még így nincsen meghonosodva.
Én szeretem ezt a szót. Totál lényegtelen, milyen szót szeretek, de ezt tetszik a szövegterápia. Hogy, nagyon tág.
Igen, tehát hogy alapvetően bármilyen szöveg szolgálhat arra, hogy elkezdjünk róla, vagy általa magunkról gondolkodni.
Ez a cél.
Igen, tulajdonképpen.
De megmondom, nem kritikám, hanem alapgondolatom, megmondom, milyen könyvek is írások. A filozófia. Uh-huh. Tehát a filozófia az nem szép irodalom, ha jól tekintem. Tehát igen. Olvasok Nietzsének, nem tudom, hogy meghalt Isten 19. században. Olvastam ezt 18 évesen, és semmit nem értettem abból, hogy mire utalt, mert szerintem nem akkor érti meg az ember a filozófiát, egyre tovább és többször. De ma, olvasva könyveket is, összekötve már, akár David Chalmers mai, tehát a filozófiai gondolkodás, hogy mit írnak ezek az emberek mégsem szép irodalomban, azok azért tudnak ám egy olyan löketet adni, de lehet, hogy csak Kenyeres Andrásnak is, én vagyok az egyetlen mi a világon, akik ez megy.
Kétlem.
Sok.
Nem erre akartak.
Csak felhúztam azt. Igen.
Igen. Nem, valóban, tehát hogy nagyon egyéni az, hogy ki miben, vagy milyen szövegben talál üzenetet, értéket benne. Tehát most az megint egy külön epizód lehetne, és ahhoz nem én értek, hogy mi számít szép irodalomnak, és mi nem.
Igen.
Tehát, hogy az irodalom azt szerintem elég tág, és ez sokszor felszokott merülni, hogy mondjuk irodalomterapeutákként milyen szövegeket használunk, hogy csak a magas irodalom, vagy csak a nem tudom milyen esztétikai értékkel bíró irodalom.
Hol a határ?
Meg hogy hol a határ, hol az alsó, hol a felső határ, hogy ezek mindig felmerülnek, ezek a kérdések. És alapvetően nem kell szerintem nagyon behatárolnunk magunkat, tehát valahogy itt azt is kell mindig nézni szerintem, hogy a velem szemben ülővel mi kompatibilis. Uh-huh. És itt most nincsen minőségbeli különbségtétel szerintem, de hogy voltam olyan csoporton megfigyelőként, ahol mondjuk fiatalkorúak börtönében csináltak irodalomterápiás foglalkozást. Ott például repszövegekkel dolgoztak iszonyú jól, mert egyszerűen, tehát hogy ők arra rímeltek, ők abban tudták kifejezni magukat.
Ez nem
magukat.
Egy szövegek, az irodalomhoz tartozik.
Beletartozhat, igen.
Popkultúra
igen.
Része.
Igen.
És hozzájuk a szó.
Pontosan ugyanolyan teljes értékű irodalomterápiás foglalkozás volt, mint hogyha én azt mondanám, hogy akadémiai körökben tartanék előadást a nem tudom, kortárs magyar irodalom legtetejéről szóló, vagy onnan jövő szövegekkel, vagy bármi.
Kicsit lekerekítve itt most a fogalmak, nem akarok tényleg ezzel akadni. Itt picit megint azt érzem, hogy mégis nevén kell nevezni, és bármit nek a neve alapvetően soha nem lesz tökéletes. Tehát egyszerűen nincs ilyen, hogy megmondjuk, és azért ez talán annyira nem lényeges. Tehát az ember az irodalom szót tudja, ami az.
Igen.
A biblioterápia érdekes módon valamiért egy kicsit más távolság. Nekem személy szerint egy távolságot érzek jobban. Valószínűleg a teljesen latin-latin egymás igen. után szóba. Meg az emberek talán jobban megértik az irodalomterápia.
Igen, és kevésbé értik félre. Tehát ugye azért sokszor belefutunk abba, hogy Bibliának értik, vagy még ha Bibliónak is.
Biblioterápia, teljesen az is könyvek, ugye?
Egyébként olyan van, hogy bibliodráma, bocsánat, és az biblio... Na, belekavarodtam én is a
szavakban.
Az bibliai szövegeket dolgoz föl ilyen pszichodráma módszerekkel, de hogy az nem az, mint amit mi csinálunk, és hogy egy picit szerintem ez is indokolta így a szóhasználatot, hogy inkább az irodalmat használjuk így a köztudatban annak ellenére, hogy a diplomámban is, meg a képzés elnevezésben is a biblió szerepel, de hogy mégis így a köznyelvben egyértelműsítsük, hogy mi az, amivel mi dolgozunk.
Mennyire mai, mennyire 21. századi, és megmondom, mire gondolok ez a kérdés, mert közhelyeket fog puffogatni. Gyors az idő, úristen, nem tudom beosztani, Facebook, Snapchat, Instagram világában, ahol nem, hogy tehát képek, tehát néhány kép az beszél mindenről, nem tudom, a lájkok világában vagyunk benne, nincs időnk egymással, nincs beszélgetünk egymással, tehát figyelem deficit van, szerintem hihetetlenné végképp, és valakitől hallottam, de már több mindenkit olvastam, hogy ha papok tennék dolgokat, és lenne vallás olyan szinten, mint ami régen volt, hogy egyfajta igazodási pont, mint morálisan, mint hétköznapi szinten az embernek, mert valahova tartozás. Ha a tanárok olyan szinten, ennek is elnézést a jó tanároktól, és nyilván minden tanár jó tanárnak tekinti magát, hogy most mindenkitől elnézést kérni, jó magam is tanítok, de a tanárok is úgy tennék a dolgokat, hogy odafigyelve, és az embert látva, akkor hát sem a kócsoknak nem lenne annyi dolguk, sem feltétlenül a pszichológusoknak nem lenne dolga. Tehát, hogy te mennyire látod ezt, és most, hogy még nehezebb egy terem kérdést, azért nem véletlenül 20. században indult be egyáltalán Freudtól elindulva odáig, ma hol van pszichológia. Mennyire mai dolog ez, hogy erre egyáltalán szükség van, hogy egyáltalán ezt az eszközt lehet használni, vagy ezt a módszert?
Szerintem épp ez a kulcs, hogy szükségünk, igényünk rettentő nagy van rá. Tehát, hogy valóban, amit mind most itt felsoroltál, ilyen iszonyú rohanó és felszínes és túlingerelt világban élünk, de hogy nem erre van a mi testünk, a mi elménk, a szervezetünk berendezkedve, és iszonyúan szomjazza azokat a pillanatokat vagy helyzeteket, amiben le lehet lassulni, amiben lehet gondolkodni, lehet beszélgetni, meg lehet pihenni, bármi ilyesmi. És hogy ha erre az igényünkre hallgatunk, akkor jön az, hogy igen, mondjuk abszolút helye van egy irodalomterápiás folyamatnak, mert hogy ez meg tudja teremteni azokat a kereteket, ahol egy kicsit összeszedjük magunkat, és kiszállunk ebből a mókuskerékből.
Kicsit belassulunk.
Igen.